Az alapvető jogok biztos a Szabó Máté az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják, amikor valakik, pártok, szervezetek, csoportok az ombudsmanon keresztül próbálnak az alkotmánybírósághoz fordulni, akkor az ombudsman tartalmilag, formailag megnézi a beadványt, magyarán ez egy első szűrő?
Igen, kétségtelen. Hát itt nagyon sokféle beadványról lehet beszélni, ugye más a szervezeteknek, civil vagy politikai, társadalmi szervezeteknek, más az egyéneknek a beadványa, más amikor professzionális jogászi beadvány, vagy jogász által szerkesztett felülvizsgált beadvány, vagy pedig teljesen mondjuk polgári és hát mondjuk érzelmi alapú beadványról beszélünk. Az utóbbiaknak a jellemzője az, hogy ki kell hámozni, hogy mit is akarunk, tehát vagy mit is lehet itt egyáltalában esetleg, mint alapjogi konfliktust értelmezni, hiszen ugye a szükséglet vagy a rászorultság szempontjai nagyon fontosak, de hát mi nem mint szociális segítők, hanem mint alapjogi problémákat értelmező intézmény vagyunk jelen. A szervezeti, illetve hát a professzionális elkészítési beadványok, azok sokszor eléggé jól fölvezetik a mondani valójukat, de nyilván egy sajátos szempontból. És hát nekünk oly módon kell azt megfogalmazni, az Alkotmánybíróság számára ez egy világos kérdésfeltevés legyen, amelyben aztán dönt. Hát az Alkotmánybíróság aztán gyakran nem úgy dönt, mint a ombudsman, mert ugye az ombudsman úgy döntött, hogy beadja ezt a valamit, mert fontosnak, vagy nem irrelevánsnak és relevánsnak tartja, az azt is jelent, az nem minden esetben jelenti azt nem, hogy mi azzal egyetértünk teljes mértékben, hanem csak azt szeretnénk, hogyha nagyon sok egyén vagy jelentős társadalmi szervezet adott be egy beadványt, vagy többen hasonlót, akkor az a probléma egyáltalán a tárgyalásra kerüljön.
Sokat de megéri az... eleve vesztes ügyet beadni az Alkotmánybíróságra?
Én ezt mondom legalábbis, mert hiszen ennek, mert hogyha azt nézzük, hogy azelőtt minden egyes ember mindennel, meg minden szervezet minden emeltett az Alkotmánybírósághoz, és ma is ezt még ugye kifogásolják sokan, jogtudósok, meg állampolgárok, politikusok is azt mondják, hogy most ez nem jó, hogy az ombudsmanon keresztül lehet, hát akkor nem csak az ombudsman szempontjában, a polgár szempontjában, meg a civil szervezetek szempontjában nekünk egy megengedő, kiterjesztő értelmezés kell az én olvasatomban hát tennünk, hiszen azelőtt ugye 800 vagy 1000 beadvány volt, most meg van pár tucat évente általunk földolgozva, mert előemésztve, hogy úgy mondjam, kibogarászva, kialászva belőle a szerintünk releváns probléma, hát akkor ezeknek a számát mondjuk mi ne csökkentsük radikálisan, és hát nem is olyan nagy ez a szám, tehát tulajdonképpen 2-3 hetenként, hogyha beadunk egyet, miközben hát több tucat vagy több száz érkezik hozzánk, és azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság ez egy jelentős munkaterhet vett le, lehetőséget biztosít arra, hogy az Alkotmánybíróság ugye kifejtse a véleményét, most ez a legutóbbi már említett döntésnél, és 4-5-en külön véleményt fejtenek ki, ugye a fiatalkorok kezelésével kapcsolatosan. Ezek a külön vélemények a jogirodalomban tovább élnek, a kriminológiában, a közgondolkodásban, tehát az Alkotmánybíróság sem egységes, ugye mindig is így volt, differenciált, és hát a jogértelmezés és a társadalmi politikai meg a jogtudat szempontjában egyáltalán lényegtelen, hogy egy alkotmánybírósági kisebbségi vélemény egyáltalán megjelenik-e. Ha mi ezt nem adtuk volna be, akkor ezt ők nem mondhatták volna, nem lenne leírva, nem lenne kommunikálva.
De ezzel az ügy végleg döntött ügyé válik. És
döntött ügyé válik, de hát voltak ugye olyan döntött ügyek, amiket aztán az alaptörvény egyik módosítása még visszadöntött. Tehát ilyen értelemben érdekes ugye a jogfejlődés meg a társadalmi politikai fejlődés, nem egy egyértelmű progresszió, és nem úgy rakódnak a dolgok egymásra, mint a gyűrűk, egyre vastagabb szerpfa van, hanem hát sokszor viszont rohadt évek vannak, és lyukak, mint a valóságban, és maga a fába is. Minden bizony az Alkotmánybíróság is egy ilyen fa, tehát nem lehet azt mondani, hogy a minden alkotmánybíróság döntés mindig egyformán érvényes és örök igazság, tehát ez nyilvánvalóan nem így van. Azt gondolom, hogy például a gyerekjogok vonatkozásában mind a mostani összetétel, mind a korábbi összetétel Alkotmánybíróság nagyon kevéssé volt érzékeny, nagyon kevéssé, és most is nagyon hát elutasító más ugye, jogelveket, más szempontokat vesz tekintetbe. Így is lehet nyilvánvalóan. De hát azt gondolom, hogy ezeket a dilemmákat ki kell hordani, ugye az Alkotmánybíróság nem csak arra van, hogy eldöntsön valamit, hanem megmutassa, hogy ez a többségi, meg ez a kisebbségi vélemény, tehát a demokráciában meg kell jelenni a kisebbségi véleménynek is, és hát mi segítjük a kisebbségi véleménynek a megjelenítését, és azt gondolom, ez pláne akkor jó, hogyha ugye annyi kritika van külföldről, belföldről, hogy kétharmados többség mellett ugye a kisebbségi vélemények nem tudnak érvényesülni, hát akkor mi segítsük azoknak a megjelenését, vagy legalábbis ne akadályozzuk meg, hogy eljusson
az alkotmány. Viszi tovább az Alkotmánybíróság előtt már döntött ügyek és vesztes ügyek szellemiségét, például a gyerekjogok ügyében? Tud vele valamit kezdeni, mert jogirodalmat, alkotmánybírósági különvéleményeket pár ezeren olvasnak ebben az országban. Meg a joghallgatók tudják, hogy miről van szó, és kész.
Hát kétségtelen, hogy ez egy alkotmánybírósági szövegeknek az olvasása, nem egy általános, hogy úgy mondjam, tevékenység, de hát hogyha megnézzük a napi sajtót, a politikai-jogi folyamatokkal foglalkozó sajtót, médiát, hát azért az önök szerkesztők, újságírók olvasnak ezekből, hát nem is jogtudomány szempontból, és bizony ezeket idézik és hozzák. Tehát azt gondolom, a közgondolkodásnak a részévé válik a Alkotmánybíróságnak a kisebbségi véleménye, és hát erre külföldön is figyelnek, például nem csak belföldön. Lásd, ugye a Tavares jelentés körül vitákat, ott bizony benne voltak a Alkotmánybíróságnál ugye esetleg kisebbségi véleményként megjelent gondolatok is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy hasznos tevékenység. Az emberek olyan egyszerűen látják a dolgokat, megkapjuk a másodnyugdíjat, vagy nem kapjuk meg a másodnyugdíjat, összefér, vagy nem összefér, ezt én teljes mértékben megértem, hogy a egzisztenciális szempont az egy ilyen igen-nem dolog, de a alapjogoknak a logikája az nem egy ilyen igen-nem, és nem egy ilyen fekete-fehér sakmat logika, hanem nagyon sok játszmának ugye a tapasztalatai összegződnek, amiket nem csak itt, hanem hát Európában máshogy is játszanak, és hát ezek a európai játszmák legalábbis a mi saktáblánkon is jelen vannak, sokszor így, sokszor úgy, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy alkotmánybíróság ilyen vagy olyan döntés a végső szó volt. Ez jogilag igaz, közgondolkodás, vagy a társadalmi érzékenység szempontjából nem igaz. És van egy olyan nagyon fura, nekem fura magyar szó, egyre többet használ, érzékenyítés. Ugye érzékenyíteni a közvéleményt az ilyen kisebbségi rászoruló csoportoknak a szempontjai szerint, például az LMBT emberek szempontjai szerint, hogy ezt a Budapest Pride meg hasonlókat azért csinálják ők, meg a támogatóik, hogy érzékenyítsék a többséget, hogy megmutassák, hogy vannak máshogy élni kívánó vagy élni tudó emberek, és azok is ugyan emberek, mint ők is ki tudják fejezni a érzéseiket, a együttélésüknek a tapasztalatai, szeretnék megjelenni a kultúrában nyilvánosan. Na most hát nem jó, hogy ez mondjuk egy primitív elutasítás, főleg erőszakosat vagy agresszívet vált ki, de nem ez a célja neki, tehát nem a provokáció a célja, hanem az érzékenyítés a célja, az, hogy a többségben lassacskám, az évente ugye megrendezett esetleg jópofa ilyen esemény. Az...
Kezdünk beletanulni, nem? Szóval egyre kevesebb a konfliktus. Most már magán a rendezvényen a rendőrök tökéletesen szeparálták. Sokak szerint már idézőjelben túlságosan is szeparált volt.
Ezt nem tudom megmondani, túlságosan, hát nyilván éppen annyira, hogy ne legyen konfliktus. Én remélem, hogy van egy ilyen tanulási folyamat, de hát ezt az évről évre nézve nehéz megmondani. Az kétségtelen, hogy vannak olyan országok, a kerekperc kijelentik, hogy mi ezt nem tudjuk megrendezni, mert botrány lesz, és olyan agresszió, hogy mi azt a rendőrségként, nem rendőrségi állami szervekkel nem tudjuk hát megfogni. És tehát több ilyen ország van Balkánon, Kelet-Európában, Magyarország hát nem egy ilyen ország, bár azért pár éve még a rendőrség mindig eljátszott a gondot, hogy lehetne már kibújni ebből a kínos csomóból. Hát
de
valóban,
a bíróság mindig azt mondta, hogy nem lehet
igen,
kibújni.
Igen, hát intézmények érdekes összhatása látja ez megint, tehát most mondhatjuk azt, hogy gyülekezés jog, hát nem micsoda fontos alapjog, na hát a rendőrség azért megpróbál egy kicsit egyszerűbben eljárni, találunk egy olyan okot, amivel nem kell engedélyezni, hát ha a bíróság nem néz oda, vagy találunk egy olyan bírót, aki esetleg, hát mondjuk kicsit ő is a ballét kerülni akarja, akkor megúszuk ezt a költséges biztosítást. Tehát holott ugye a jogállamban a gyülekezésoknak a biztosítása a rendőrség számára nyilvánvalóan abszolút előírás. Tehát meg lehet próbálni mindig a kicsinyes bürokratikus úton kitérni a feladatok elől, amik nem kicsik, persze. Tehát azért gondolom azt, hogy mind a civil szervezetek tevékenységének, mind az ombudsmanénak, mind a alkotmánybíróságénak, még akkor is, hogyha nem egy követ fújnak, nem egy véleményt mondanak, ezeknek a mechanizmusoknak, és meg a többinek is, amit nem sorolok fel, talán van egy ilyen progresszív menete, talán. Nem minden esetben merem azt mondani, hogy a jogok terjednek, és a jogok egyre szélesebb körben érvényesülnek, mert a gazdasági, szociális jogok bizony a válsággal szemben nem tudnak olyan hatékonyan érvényesülni, mint egy nagyon jóléti társadalomban, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem a gazdag nyugati, meg dél-európai jóléti társadalomban, és vagy pedig ugye azt mondjuk, hogy menekültügy, hát persze, hát a menedékjogot biztosítani kell, de micsoda konfliktusok vannak e körül nálunk, Vámos Szabadiban, Máltán ugye azon, hogy visszaküldték a libiaiakat, és az Európai Unió szankciót akar velük szembe alkalmazni, Vámos Szabadiban alig tudja, ha tudja a kormányzat lenyeletni a békát, hogy úgy mondjam, ott lakókkal, és hát nyilvánvaló, hogy nem így kellene eldönteni a dolgokat ilyen gyorsan. Na most hát ez itt tetszik látni, ugye a gyorsaság egyrészt, a polgárbarát gyorsaságot azt az ombudsman támogatja, de azt a fajta gyorsaság, bürokratikus szervet, ripsops eldöntve, amit az emberek fejére teszi a menekült tábort, vagy a nem tudom, a büdös gyárat, vagy valamit, azt nem támogatja. Tehát bizonyos dolgokban a hosszú eljárás és a gyönyörű idegen, ez a deliberáció, megtanácskozás előtte, és nem utána kimegyünk a lakossági fórumra, amikor mindent megszerveztek, és 6 tüntetést lefolytattak, na az már csak hát tűzoltás, de ami hát meglehetősen olaj a tűzre, hogy úgy mondjam. Hát nagyon jól tudjuk, évtizedek óta nyugati demokrácia, meg itt is megvannak azok a tárgyalási technikák, módszerek, ahogyan a békát le kell nyeletni az emberekkel, ahogy előnyt kell mellé tenni, ahogyan be kell őket vonni a döntéshoz. Na, hát ezt elfelejtjük, és azt mondjuk, hát nekünk most kell gyorsan egy menekültábor, és csináljuk meg így, vagy úgy ripszok. Hát ez nem a polgárbarát döntésnek.
De mi van, hogyha például egy sziget kell? Gondolom a 13. kerület Margit szigettel kapcsolatos kérése beadványa, nem tudom milyen formában írták, már ott van önnél, ők legalábbis azt mondták, hogy ezt beadják. Ott sem tudunk nagyon részletes, előzetes tárgyalásokról.
Nem mernék ezzel kapcsolatosan semmit mondani, ami minket illet, én úgy látom, hogy ők, mint sok esetben ugye bajba lévő szervezet, és ebből mindenkihez fordultak egyszerre, csak hogy az Alkotmánybíróságnak most ugye kétféle polgári megközelítése van, az egyik az alkotmányjogi panasz, amikor is ugye az érdekelt fél kéri közvetlenül az Alkotmánybíróságnak a beavatkozását, és a másik pedig az ombudsmanon keresztül, a kettő pedig kizárja egymást, és ők most az alkotmányi panasz felé hajoltak el, tehát mi az ő beadványukkal addig, amíg azt a panaszt vissza nem vonják, vissza nem bírálják, nem tudunk mit csinálni. És mondjuk egyébként nem hiszem, hogy a alkotmányjogi panaszként majd az Alkotmánybíróság netán ezt nem hát támogatja az ő igényüket, akkor bármilyen féle értelme lenne annak, hogy már nálunk az ismét megjelenjen. Ez kétféle csatorna. Tehát ez az ügy, azt hiszem, hogy nem rajtunk keresztül fog megjelni. A Vámos Szabadinál ott vizsgálódunk, de egyébként csak egy példaként hoztam fel a menekült ügyet arra, hogy ez egy nyomást jelent általában az európai intézményeken, nálunk is, másutt is. Nagyon sok esetben bizony megsértik az ide vonatkozó európai előírásokat. Sok esetben én azt el is hiszem, hogy azok nehezen betarthatók, vagy akár betarthatatlanok. Ugye Magyarországon hirtelen megnőtt most a menekültek száma különböző okoknál fogva, és ön azt kérdezte, hogy fejlődés, haladás, nem, hát azt kell mondjam, hogy sokszor ilyen, úgy, mert előre nem látható esetleg a EU szinten eldőlő menekült politika, menekült jog átalakulás, előre nem láthatóan következményekhez vezet, amelyek problémákat okoz. Gondoljunk a március 15-i hó katasztrófára. Ugye ott a katasztrófa védelemnek a polgárbarát kommunikációját vizsgáltuk, és hát megálltuk, ilyen nem volt. És hát bizony a árvíznél már tekintetbe vették a mi javaslatainkat, vagy legalábbis nagyon hasonlóan működtek, mint ahogy azt mi előjük tártuk, hogy kellene, használták ugye a különböző új típusú médiákat, új típusú kommunikációs formákat, tehát azt mondom, hogy tanultak a konfliktusból, ez nagyon jó, vagy legalábbis remélem, hogy mi egy picit hozzá tudtunk ezt járulni, tehát van egy ilyen tanulási folyamat, de sok esetben, mint a Vámosztam, és azt mondom, hogy durván visszalépünk egy olyan hát állapotban, amit joggal lehetne mondani, hogy bizony a kommunista rendszerben is így döntötték a dolgokat. Na, holnap építünk egy erőművet, ripszops, kész.
Földtörvény, infotörvény, takarékszövetkezeti törvény ügyében mind a háromban megemlítették az ombudsmant. Látta már a webkérelmeket?
Most én nem szeretném a kedves beadványozókat megsérteni, de volt olyan jelentős társadalmi szervezet Magyarországon, aki egy hosszú ideig hetente bejelentett, hogy ombudsman fordul, és egyszer se fordult. Szóval van, tehát, hogy én, mint tiltakozás kutató, jól emlékszem, hogy a tiltakozásról fenyegetés szűmű kategória. Fenyegetünk azzal, hogy mi majd megyünk az ombudsmanhoz, mi majd megyünk a döntőbe, de nem megyünk, mert reméljük, hogy a fenyegetésünk hatására majd történik valami. Földtörvény valóban vizsgáljuk. Na most ezek az aktuális témákról az ember nem tud igazán mit mondani, mert úgy közben is alakulgathatnak, hát ebben a Margit-sziget ügyben is úgy keresztbe jöhet valami, ami hát köztársaság elnök úr is ugye visszaadta, nem sok történt vele. Tehát,
Kándér János azt mondta, hogy őt úgy tájékoztatták utána, hogy megvolt az a konzultáció, aminek a hiányát ő kifogásolta a visszaküldő levélben.
Jó, hát örülök, hogy megvolt. Mindenesetre maradjunk abba, hogy nagyon sokan mondják, kevesebben teszik, még kevesebb, amivel mi az Alkotmánybírósághoz megyünk, és kétségtelen tény, hogy mióta az Alkotmánybíróság, hogy úgy mondjam, egy ilyen, hát inkább olyan jogrendi, semmint alapjogi szempontokat érvényesít, azóta elég rendszeresen visszaadják, tehát éveleje óta a beadványainkat, de ez nem fogja a kedvemet szegni attól, hogy beadjam őket, mert az említetteknél fogva én azt gondolom, hogy még az is jó, hogyha oda kerül a beadvány, és a különböző vélemények megjelennek, legalábbis jobb, mint hogyha nem kerülne oda. Tehát igyekszünk.
Az ombudsman népszerűségi szempontokat figyelembe vesz? Azért nem. Kérdezem, egyáltalán nem. Például, amikor a KGFB törvénynek a javítási számla áfa tartalmára vonatkozó javaslatát kiadta, hát nagyjából akinek nincs sok pénze, az mindenki így javítat autót.
Hát igen, na de hát éppen említettem volt, hogy a rászoruló csoportok, hát a rászorultság hát, nem csak az, hogy valaki fogyatékkal él, hanem az, hogy rászorult, mert nincsen elég pénze. Tehát úgymond a szegény embereknek, a átlag embereknek a szempontjait kell érvényesíteni. Hát itt is egy ellentmondás, ez nyilvánvaló, ugye a papír nélküli javítás, meg a papíros javítás között, itt mérlegelni kell valóban ugye a rászorultsági szempontot, meg a adó és egyéb szempontot. Más esetekben, ugye a devizahitelesek esetében, mintha a kormányzat lenne a rászorulóknak ugye a PSZÁF-val, meg a kúriával szemben az érdekvédője. Érdekes mondjuk feladatvállalás, de hát nem feladatom nekem ezt értelmezni, tehát vannak olyan rászoruló csoportok, például a devizahitelesek, akiknek a mondjuk az igényei legalábbis szavakban, a politikában jelentős támogatást kapnak. Hát majd nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a kötéltáncos mutatványt megoldani, hogy Kecske is jól lakja, meg a káposzta is megmaradja, a bankrendszer is működjék, meg bizonyos hát szerződésekből az aránytalan terhek ne kerüljenek teljes mértékben az emberek vállára, meg hogy ez mennyibe kerül. A kormányzatnak persze vannak lehetőség az ombudsman, csak hogy úgy mondjam, hát éppenséggel a jognyelvén megfogalmazhat igényeket, azt lehetőséget vehetett föl, a kormányzat ugye a valóságot alakítja.
Ombudsmanhoz egyébként devizahiteles ügyben nem kerültek beadványok?
Hát nézze, amikor tehát az ombudsman jogvédelemnek akkor van jelentőség, hogyha bíróság jogvédelem nincsen. Tehát ez gyakorlatilag a bírói út, az kizárja, úgy, mint ahogy az alkotmánygépen az a utolagos normakontroll igényt. És ez jól van így.
Alakul egy olyan törvény, ami a közérdekű bejelentőket a korrupció ügyében az ombudsmanhoz irányítja, mint első szűrőként, és azzal indokolták, hogy az ombudsman társadalmi megítélése az nagyon jó. Hogy fogja ezeket az ügyeket kezelni? Van hozzá apparátusa?
Ez egy nagyon érdekes kihívás lesz majd jövő évtől, és hát erre készülünk már majdnem egy éve, mi hát azért jóval előbb értesültünk erről, és különböző egyeztetések zajlottak és zajlanak e tekintetben. Ezt az apparátust meg kell teremteni, tehát itt a kormányzatnak kell a személyi, tárgyi, informatikai, adatvédelmi, jogszabályi hátteri feltételeket biztosítani. Itt is, mint sok esetben máskor, mint mondta, túl gyors döntés, túl gyors bevezetésnek látszik, de hát valahol el kell kezdeni mondjuk így, hogy január 1-jel. Én magam részről tanulmányoztam ilyen megoldásokat külföldön, meg lehet ezt csinálni, meg lehet próbálkozni ezzel. Tehát én úgy látom, hogy ez egy olyan intézkedés, amellyel a kormányzat egy szélesebb kaput, vagy több kaput, inkább ezt mondanám, szélesebb és több kaput, áttekinthet üvegkapukat kíván biztosítani mindenkinek, hogy a magán, a gazdasági korrupció, a politikai korrupció vonatkozásában egyaránt több eljárási lehetőség lesz, emberek nagyobb bizalommal fordulnak az intézményekhez. Hát nekünk a bizalmi tőkénk megvan, ezt a felmérések megmutatják. Az egyebünk, az, amit mondta, az még nincs, azt a kormányzattól kell megkapni, és valóban tartok egy kicsit tőle, vagy tartunk tőle, hogy hát a bizalmi tőkénkből esetleg valamit elveszítünk akkor, hogyha úgy nyitjuk meg ezt a kaput, hogy nincs mögötte kapuőr és apparátus. Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, mert ez egy szép szándék, hát nyilvánvalóan segítenünk kell, meg hát nagyon más nem is tehetünk, és nem mondhatjuk azt, hogy jaj, mi inkább nem, pláne, hogyha ilyen megtisztelő módon ajánlják föl, tehát ilyen értelemben meglátjuk, hogy lesz, igyekszünk majd minél jobban csinálni a dolgunkat, de hát itt azért föltételezések vannak, és gyakorlatilag a nullától a 70 ezerig teszik a feltevések, hogy mennyi panasz érkezhet be hozzánk.
Most van egy friss mérés, azt mondja, hogy 10 magyar emberből 7 nem jelenteni, ha korrupcióval találkozik.
Igen, ezt én is olvastam, mert hát nézem ezt a sajtószemlét. Hát nézzenek, az a véleményem, hogy ezek a dolgok hosszú távon működhetnek, sőt, hát ahol volt alkalmam, ugye Kelet-Ázsiában ezt tanulmányozni olyan helyeken, mint Szingapúr, Hongkong, és másút, ott néhány évtized alatt igen látványos eredményeket tudtak elérni, de óriási befektetéssel.
De Szingapurt meg Hongkongot, azokat egy nagyon tiszta üzlettel bíró ország.
Most már, de ott írdatlanul korrupt módon indultak el, de hát ott mit tudom én, két felhőkarcon ember, és olyan hát felszereltségi hivatalok vannak, olyan társadalmi támogatottság, minden iskolába eljutnak játékos feladatokkal, stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon... De ne, ahonnan indultak, azt is látják még. Tehát néhány évtized el lehet. Most nem gondolnám, hogy nálunk nincs is olyan növekedés, hogy hát ott látványos növekedésből jelentős beruházásról, ugye még, de mérhető előnyöket értek el. Hát én ezt nem várom, mert a mi körülmények ezt nem teszik lehetővé, de azt gondolom, hogy igen érdekes kihívás lesz ez, tehát én személy szerint is érdeklődöm iránta. Az egy más kérdés, hogy aztán majd én fogok ennek a menedzselésében részt venni, vagy valaki más. Mindesetre készülünk rá, és meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában az alapvető jogok biztosa Szabó Máté volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.